Néhány példát említeni, akár pozitív, negatív, milyen változásokra számíthatunk, mik a legfontosabbak az új civil törvényből.
Világosan látszik, hogy ez a törvény jobb, mint ahogy indult. A civil szektor nagyon föl volt háborodva az első verziótól. Az egy olyan törvénynek tűnt, mint ami kivérezteti, megosztja a civil szektort. Körülbelül ez volt az első verzió. Tagadhatatlan, hogy ez a mostani egy szimpatikusabb verzió. De vannak benne nagy veszélyek. Például az NCA, ugye a Nemzeti Civil Alap, ami hát egy nagy büszkesége volt a magyar szektornak, és a helyét átvevő Nemzeti Együttműködési Alap sok szempontból rosszabbnak tűnik. Hát az egyik, hogy jóval kevesebb pénz van benne. Ugye a legutóbb a meghatározott szabályok szerint 7 milliárd körüli volt az NCA-ban, most körülbelül 1,4 milliárd van ebben az együttműködési alapban, ami jelentősen kisebb. Persze lehet mondani, az ország is sokkal rosszabb helyzetben van, kétségtelen. De hát mindebben a rosszabb helyzetben van, persze a civilek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, hiszen végül is nekik semmi más pénzforrásuk nincsen, sem adóbevételük nincsen, sem vállalkozásból nincs jelentős bevételük, egyedül valamiféle civil típusú bevétel, tehát pályázat vagy adományok, 1% pontosan. Az 1% változott meg, hiszen annak arányában volt a 7 milliárd, tehát már nem az 1%, hanem annál kevesebb jut a szektorba, és a törvény szerint az sem garantált, mert a törvény azt mondja, hogy az állam teherbíró képessége szerint. Tehát itt az elv is megváltozott, nem arra arról van szó most már pusztán, hogy a adózó állampolgárok megmondják, hogy az ő általuk befizetett adó 1%-át melyik szervezetnek kívánják adni, és ezt az állam a költségvetésen keresztül átfuttatva, de végül is csak számtanilag kiszámolva, hogy az mennyi, automatikusan továbbadja, hanem annak csak egy részét. Vagy nem egészíti ki. Tehát más az elv. És az sem biztos, hogy adja. Tehát ugye mondom, ez van benne, hogy attól függ, hogy milyen állapotban van az állam. Tehát igaziból bármikor akár nulla lehet. Most én remélem, hogy sosem lesz nulla, de végül is a szövegből lett. A másik nagyon komoly aggodalomra okot adó új felállás a forráselosztásnak a mechanizmusa. Eddig a bizottságok végül is a szektor által megválasztott emberekből álltak, és abban többségben voltak a szektort képviselő szakemberek. Jelen volt természetesen a minisztérium is, ami természetes. Én mindig együttműködésben gondolkodom, tehát alapvetően az államnak és a civil szektornak hasonlók az érdekei, hiszen a közt szolgálja, tehát miért ne lenne ott a minisztérium. De ez a szektor pénze, tehát ez volt a gondolat, hogy a szektor szakemberei osztják el. A mostaniban azonban 9 tagú bizottságból 6 minisztériumi, illetve, bocsánat, 3 minisztériumi, 3 a parlamentből érkező, és 3 a civil szektor. Tehát mondjuk kapásból 6-3 vagy 5-4, de nem nagyon tud más lenni, mint a civilek végül is kisebbségben maradnak. Tehát ez nem túlzottan demokratikus változás, hanem inkább egy kontroll.
Lehet, hogy nem az államtól kell várni mindig a megoldást, de akkor legalább összhangban kellene, hogy működjön a civil társadalom és a kormánynak a döntései. De vajon ez Magyarországon jelenleg hogy működik?
Szó van szóban a partnerségről, de a partnerségnek a legfontosabb feltételét, hogy legyen egy mechanizmus, amikor a hatalom birtokosai és a civilek találkoznak, ez nem nagyon látszik. Tehát az még elfogadható, hogy valamikor egy kormányváltás során jön egy új kormányzati rendszer és egy átalakulás van, akkor ez nem nagyon működik az együttműködés. De hát már majdnem 2 év telt el, és ez alatt tényleg 365 törvényt hozott ez az új kormány, és alig-alig volt konzultáció. Vannak jobb és vannak rosszabb példák, de arra, ami nekünk mindig is a tervünk volt, hogy valamiféle rendszeres, és ebben nem csak a legfősebb szintű, hanem önkormányzati szintű, civil önkormányzati és kormányzati együttműködési rendszer alakuljon ki, aminek már jelei mutatkoztak néhány éve, ez most nincs. Tehát minthogyha az érdekképviselet alacsonyabb szinten lenne tartva, tehát kevésbé fontos.